Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Lemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, lemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabbi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Van akinek Bocska,
másoknak meg Balázs, nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi, minket hallgat minden gyerek s minden néri bácsi.
Van akinek Bocska,
másoknak meg Balázs, nekem minden reggel a Zsebrádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi, minket hallgat minden gyerek s minden néri bácsi.
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
1943. június 10-én szabadalmaztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy Golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok, szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle. Bíró László szerencsés volt, és így járt. Pedig valójában Bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség Golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, az is egy feladat. Okmánybélyeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellenjegyeztetni, meg tértibevényes borítékba feladni a postán, az is sorbalállás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmaztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy Bíró László ült a dolgozóasztalánál, logarléccel számításokat végzett, 2 órával előbb kelt fel, mint ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott a találmányán homlokára tolt szemüveggel, kócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a Golyóstól ötletével a 17. században. De az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kértek szabadalmi védettséget Golyóstólra, melyek több-kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Goly Andor is rendelkezett egy működő Golyóstollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a Golyóstól evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres Golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? De ez egy másik történet.
Zsebrádió!
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Szerintem mindenki ismeri a buborékfóliát, aki meg nem, az örüljön neki, mert addig sem alakul ki benne a buborékfólia pukkasztás függősége, mely gyereket és felnőttet egyaránt könnyen meg tud fertőzni és órákig tartó transzszerű állapotban képes tartani a buborék függő szemét. De bármennyire is komoly veszélyforrás, egyszer ezt is feltalálta valaki. Na de miért? Hát azért, mert 1957-ben egy amerikai és egy svájci feltaláló szeretett volna létrehozni egy könnyen tisztítható, dombornyomott tapétát.
Wow!
Létre is hozták, de a végeredményt látva rájöttek, hogy ez az anyag fertelmesen ronda, tapétának mindenképp. Most már csak azt kellett kitalálniuk, hogy mire lesz jó, ha tapétának nem. Elég gyorsan rájöttek, hogy csomagoló anyagnak viszont kiváló lesz, és alapítottak is egy céget ennek gyártására, ami mára egy évi 4 milliárd dollárt termelő céggé vált. Ahhoz képest, hogy lényegében két vékony műanyagfólia közé zárt levegőt forgalmaznak, nem is rossz eredmény.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon stepcipőt! A stepcipő kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
stepcipő
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
És most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
Biztos mindenki hallott már az amerikai szabadságszoborról, amit igazából ajándékba kaptak az amerikaiak a franciáktól. Az úgy volt, hogy Amerikának közeledett a 100. születésnapja, és a franciák, akik akkor épp nagyon barátkozós hangulatban voltak, mindenképpen meg akarták ajándékozni az egykori gyarmatukat. Bármikor jól jöhet egy ilyen nagy barát, gondolták magukban, úgyhogy elkezdtek gondolkodni. Volt korábban egy tervük, miszerint Egyiptomban állítanak föl egy szobrot, de mivel az egyiptomiak köszönettel nem kérték, így már nem kellett tovább gondolkodni. Kapnak az amcsik egy bitang nagy szobrot szülinapi ajándékba. A gond ott kezdődött, hogy a 46 méter magas szobor elkészítése igen drága volt. Szoborlottóval, különadóval meg egyéb trükkökkel kezdték el a pénzt gyűjteni. Például volt olyan is, hogy a szobor fejét meg a fáklyát tartó kezét, ami akkor már elkészült, kiállították és pénzért bele lehetett menni a szobor alkatrészek belsejébe. Végül aztán elkészült a szobor és hajóra rakták a 204 tonnás hölgyet. Ja, elfelejtettem mondani, hogy a szobor egy hölgyet ábrázol, amit egy Szabadság vezeti a népet című festményről mintáztak, ami festményhez pedig egy egyiptomi muzulmán parasztasszony állt modellt. Szép karrier, nem mondom. Mondjuk, kicsit kitolás volt ez az ajándék, mert amikor az amerikaiak megtudták, hogy jön a szülinapi ajándék, akkor New York kormányzója jelezte, hogy nincs pénzük a talapzatra. Így aztán ők is elkezdtek pénzt gyűjteni, mindenféle módon még jótékonysági boxmeccseket is rendeztek. De persze ajándékot nem küldünk vissza, úgyhogy a pénz összejött, a talapzat megépült, de akkora, hogy az 1885. június 17-én New Yorkba érkezett 46 méteres szobor a talapzattal együtt már 93 méter magas volt.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps.
Minden más, igen.
Volt Angliában egy White Star Line nevű hajótársaság, amelyiknek annyira jók voltak az előző évi EBITDA adatai, hogy egyből 3 tök egyforma világ legnagyobb hajóját is építettek, név szerint Olympic, Titanic, Britannic. Ahogy azt a hajó naplókból tudhatjuk, mind a 3 hajó oda lett. Képzeljétek el, hogy volt egy Violet Constance Jessop nevű hölgy, aki épp akkor utazott ezeken a hajókon, amikor azok Jávába kerültek, és mind a 3 hajó szerencsétlenséget túlélte. Az volt a beceneve, hogy Miss Elsüllyeszthetetlen. Először az Olympic nevű hajón dolgozott, ami 1911-ben összeütközött egy hadihajóval. Constance egy karcolás nélkül távozott a fedélzetről, pipa. Egy évvel később elment a Titanicra dolgozni, ami 1912-ben telébe trafált egy jéghegyet és elsüllyedt. Constance most már rutinosan mentőcsónakba szállt és kipipálta a White Star Line második hajóját is. Valahogy nem állt össze a fejében, hogy ez a hajótársaság és ő nem jó barátok, ezért elszegődött nővérnek az utolsó világ legnagyobb hajójára, a Britannicra, ami akkor kórházhajóként üzemelt. Constance nővérkedett, aztán bum! 1916-ban a Britannic aknára futott és elsüllyedt. Persze Constance nélkül, ő már megint megúszta. Ekkor Constance megelégelte a White Star Line gyatra minőségű szolgáltatását és elszegődött, na hova? A Red Star Line-hoz. Azt hiszem, a következő adásban alaposan meg kell beszélnünk, hogy mi az a karba.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Csáva. Biztosan sokszor hallottátok már, hogy valaki csávába kerül. Mai értelmezésben, ha valaki csávába kerül, akkor arról pontosan tudhatjuk, hogy az illető bajban van. Ez eddig oké, de mi is az a csáva? A csáva egy ősi magyar szó. Jelentése sav, savanyú. A csáva nevű folyadékot a tímárok, vagyis bőrkikészítő mesterek használták a bőr cserzésére, puhítására. A cserzés hosszadalmas folyamat volt, amit többnyire az inasok végeztek. Azonban, ha valaki túl sokáig hagyta csávában a bőrt, akkor a bőr bizony tönkrement, mehetett a kukába, az inas pedig bajba került. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Főzik a só.
Ott főzek ma magamnak. Ott főzek ma magamnak.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Budjantott tojás.
Budjantott tojás?
ez tulajdonképpen egy levesbetét. Tulajdonképpen a hivatalos neve az kéne legyen, hogy levesbelágy tojás. Tulajdonképpen, ahogy itt a konyhaművészetben a dolgok haladnak, az utókor belágytojnak hívná.
Inkább denkiek, nagyon fáj a hasam!
Dübörög a zsebrádió!
1984-ben Imolában az Isten tudja hanyadjára nyert Alan Prost, más néven a professzor. Sok bizonytalanság élhet bennetek velem kapcsolatban, de abban egészen biztosak lehettek, hogy forma egyről nem fogunk beszélgetni. De Alan Prostról egy picit azért érdemes. Gyerekkorában birkózónak készült, illetve focistának, ez a gyerekeknél teljesen normális. Aztán 15 éves volt, amikor apukája elvitte a monakói nagydíjra, így a focista birkózó karrier ettől kezdve gellert kapott, mert Prost beiratkozott a helyi gokárt klubba. Ennek hatására két dolog történt vele. Egyrészt ő lett a világ egyik legsikeresebb Forma 1-es pilótája, másrészt meg nagyon erősen összebarátkozott olyan nőcikkel, akikkel nem kellett volna. De jól esett. Igen-igen szoros barátságot ápolt a Renault csapat főnökének feleségével, az egyik versenytársának a feleségével, a monakói hercegnővel, a saját feleségével, és még Tercsi-Fercsi, Kata Klára, hagyd ne folytassam tovább, de nem ezért hívták professzornak. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye. I miss you so, and now it's done. Well, I'm the lonely one. I heard you say upon that rainy day, please set me free, 'cause I don't wanna know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry.
Vajon vannak szavaink, amiket jobb lett volna átváltoztatni? Mágnes, delej. Piramis, csúcsag. Motor, forgon.
1980. július 3-án tért vissza a világűrből az első és ezidáig egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan. Nagyon büszkék vagyunk rá, az űrrepülésén kívül már csak a bajszát irigyeljük jobban. Kivéve Galambot, akinek mély a hangja, tehát szőrös. A múltkor ezt tudományosan bebizonyította, aki nem hiszi, járjon utána. Azért nagy dolog visszatérni az űrből, főleg 1980-ban, mert a repülésnek a legveszélyesebb pillanata a leszállás. Ez a mai napig így van, de ezt a pilóták nem árulják el a Budapest-Kanári-szigetek járaton, ezért mi üléseinket feszes, vigyázba állítva élvezzük az ereszkedést. Nem kell mindenről tudnunk, főleg amihez nem értünk. Izguljanak a pilóták! 1989. június 3-án volt a Tiananmen téri vérengzés Pekingben. A kínai vezetők úgy vannak ezzel, mint Keith Floyd, tegnap este a bárban még jó ötletnek tűnt. Persze mára ezt a meglehetősen durván buta eseményt szeretnék elfelejteni, és 32 éve tiltják Kínában, hogy bárki is emlékezzen erre a történetre. Van egy jó tanácsom, elsősorban nektek, zsebiseknek, de ha a kínaiak is hallják, akkor nekik is. Az emlékezés egy olyan dolog, hogy minél jobban nem szeretnénk valamire emlékezni, az annál jobban ott lebeg az orrunk előtt. Ezt úgy is hívják, hogy lelkiismeret furdalás. Hagyni kell szépen kiemlékezni magunkat, és így az emlék valahova hátra a kisagy mögé elraktározódik, aztán idővel el is felejtődik. Ha meg nem akar valami elfelejtődni, egy bocsánat kéréssel még mindig el lehet simítani a dolgokat. Én azt mondom, hogy az élethez egy dolog kell, laza csukló. Nem szabad rágörcsölni semmire sem.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon kornettet! A kornett kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
kornett
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
De azért ne szaladjunk annyira előre, mert itt van nekünk még Leonidas, aki nem csak egy névnap, de egy 2500 évvel ezelőtt élt spártai király is, akinek vélhetően nem volt túl jó a karmája, mert egy ilyen csúnya csatában vesztette az életét, igaz, ott viszont roppant hősiesen viselkedett, amivel meg vélhetően a következő életének karmáján javított jócskán. Megpróbálom a 300 című filmnél is egyszerűbben elmesélni, hogy hogy is volt ez a termopülei csata, ahol szegény Leonidas hősiesen meghalt. Jött a Perzsa Birodalom nevű multinacionális konzorcium, élén egy Xerxész nevű vezérigazgatóval. Ez a Xerxész küldött egy rövid szöveges üzenetet a Spárta nevű zöldmezős beruházással épült feltörekvő részvénytársaságnak, annak is a vezetőjének, Leonidasnak, aki csak ügyvezető igazgató volt és nem vezérigazgató, de Leonidast ezt abszolút nem zavarta. Az üzenetben az állt, hogy a Perzsa Birodalom átvenné Spárta nevű középerős vállalat irányítását, és mivel eleve úgy tervezték, hogy pénzmozgást nem igényel ez az üzleti tranzakció, gyorsan meg is lennének vele. Ehhez csak némi együttműködésre lenne szükség a Spárta ZRT felső vezetésének részéről. Mondanom se kell, Leonidas rátarti ember volt, azt üzente vissza, hogy hát, édes öregem, ha annyira kell, ami itt van, akkor gyere érte és vedd el! Bár a spártaiak a többszörös túlerővel szemben megcselekedték, amit megkövetelt a haza, de a beolvadás ennek ellenére megtörtént. Bár üzleti szempontból nem hozott jó döntést, de hosszú távon neki lett igaza, mert mára a Perzsa Birodalomnak még az emléke se létezik, Leonidasnak viszont van egy nagyon szép sírja.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Rövid szöveges üzenet. A rövid szöveges üzenet a Short Message Service, az SMS magyar megfelelője. Korábban GSM táviratnak is hívták, az sem volt egy teli találat. Az SMS egy 160 karakterből álló szöveges üzenet továbbítására szolgáló GSM szabvány szerinti kommunikációs rendszer, melyet eredetileg az akkor még újdonságnak számító mobiltelefont bevezető szolgáltatók a készülékek és a központok közötti automatikus hiba üzenetet továbbítására használták. De idővel rájöttek, hogy ezt szolgáltatásként is értékesíthetik. Meg is tették. Az első SMS-t 1992. december 3-án küldték. Bár okostelefon vagyok, azt nem tudom, mikor búcsúzunk a GSM távirattól is.
Kérsz tasni? Kérsz tasni?
Képzeljétek el, hogy 1239-ben ezen a napon napfogyatkozás volt. Ez önmagában nem nagy kunsz, mert ez egy szimpla csillagászati jelenség, ilyenkor az van, hogy fényes nappal a hold teljes egészében kitakarja a napot. Viszonylag ritkán van ilyen, utoljára Magyarországon 1999-ben volt, a következő pedig 2075-ben lesz, vagyis hát nem túl sűrűn fordul elő, de azért van. Viszont régen, amikor erről még csak egy-két benfentes amatőr csillagász tudott, akik inkább varázslónak vagy papnak adták ki magukat, remekül tudták formálni a helyi vagy a világtörténelmet. Tudták, hogy lesz, de nem mondták meg senkinek, aztán amikor jött a napfogyatkozás, azt mondták, hogy na most akkor elveszem tőletek a napot, mert rosszakoltatok. Ettől persze összecsinálta magát mindenki, utána pedig nagy kegyesen visszaadta a népnek a napot a varázsló, azok meg is ígérték, hogy soha többet nem lesznek rosszak, ami persze nem igaz. Egyszer még egy háborút is abba hagytak, emiatt úgy megijedtek.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Varázsló. A varázsló az a valóságos vagy képzeletbeli személy, aki mesében vagy a babonás hit szerint varázslatot tud végezni, illetve ezt a tevékenységét hivatásszerűen folytatja. Egy magára valamit is adó varázsló elengedhetetlen kellékei a varázspálca, a csúcsos süveg, a köpeny és a szakáll. Hogy miért pont ezek, és hogyha már egyszer van varázsereje az illetőnek, akkor mi a fészkes fenének van szükség bármilyen eszközre, azt még mi sem tudjuk, de valahogy mi emberiség szeretjük az ilyen külsőségeket. A varázslóskodást csak annak ajánljuk, aki eléggé felkészült arra, hogyha kiderül a képessége, akkor bizony sokan akarják majd igénybe venni a tudását. Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve
Péntek.
Tehát péntek. Uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask the world to dance, and I'd be dancing on with myself. I'm dancing.